Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha a vallásturizmus missziója, hogy felekezeti hovatartozása nemre és korra való tekintet nélkül lehetőséget teremtsen a találkozása Istennel, egymással és önmagunkkal. Erről beszélt a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új vallásturisztikai képzésének ünnepélyes elindítása alkalmából. Nacsa Lőrinc szólt arról, Magyarország meg annyi a zsidó-keresztény kultúra szerves részét képező épített örökséggel büszkélkedhet, ahol a látogatók élő közösségekkel is találkozhatnak. Szavai szerint a vallásturizmus szinterei nem múzeumok, hanem élő közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, összefoglalásához nyújt segítséget az Egri Főegyházmegyével és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen megalkotott, most induló szakirányú vallásturisztikai szakemberképzés. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar. Hozzátette, hogy a globális dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Kína és Brazília vezetésével összeül most 15 ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazasztán, előkészítve itt egy Béke Barátai nevű csoport megalakítását. Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy három európai országot is meghívnak, minket, Magyarországot, Franciaországot, valamint Svájcot, jelentette be. A kínai-brazil béketervnek az egyik leghosszabb távra mutató pontja is egybevág az elképzeléseinkkel, a céljainkkal, mert ez a béketerv kimondja azt is, hogy nem fogadható el, hogy a világot újra nyugati és keleti blokkokra osszák, tette hozzá. Végül hangsúlyozta, a fegyverszállítások csupán meghosszabbítják a háborút, az eddigi katonai támogatások sem vittek semmivel közelebb a békéhez. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, melyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és akihez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, szögezte le. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záró ünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar szervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg két kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Végül az időjárásról, alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa csütörtök este megkezdte belgiumi apostoli látogatását. Ferenc pápa a belga hatóságokhoz. A nemzetek tanuljanak a múltból, és kerüljék el az újabb világháborút. Ferenc pápa a 600 éves Löweni Katolikus Egyetemen. A pápa beszéde a Löweni Katolikus Egyetem tanáraihoz. Tágítsák ki a határokat, és váljanak nyitott térré az egyetemek. Ferenc pápa csütörtök este megkezdte belgiumi látogatását. Ferenc pápa 55 perces repülőutat követően érkezett Luxemburgból a brüsszeli Melsbrooki légitámaszpontra csütörtök este. Ezzel megkezdődött 46. nemzetközi apostoli útjának második szakasza. Az utolsó pápa, aki Belgiumba látogatott, Szent II. János Pál pápa volt 1995-ben. Ferenc pápa egy rövid üdvözlő ceremónia után az apostoli nunciatúrára, belgiumi szálláshelyére hajtatott. Pénteken délelőtt a belga királynál és királynőnél tett udvariassági látogatást a Lékeni kastélyban, majd találkozott a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel, és elmondta első hivatalos beszédét az országban. Ezt követően délután 16:30 a pápa Löwenben a híres egyetem tanáraihoz intézett beszédet. A látogatás egyik fénypontja a Löweni Katolikus Egyetem alapításának 600. évfordulója. Ez az intézmény ad otthont a világ egyik vezető teológiai karának.
Ferenc pápa Belgiumban. A nemzetek tanuljanak a múltból, és kerüljék el az újabb világháborút. Belgium egyszerre apró és nagy ország, nyugati és központi, mely egy nagy szervezet lüktető szíve. Ezzel a hasonlattal élt a pápa első hivatalos beszédében, amelyet mintegy 300 ember előtt mondott el a belga királyi rezidencián, politikai és egyházi előjárók, vállalkozók, a civil társadalom és a kulturális élet képviselőinek. Sajátos történelme révén fontos szerepet játszik a kontinens egyensúlyában. A II. Világháborút követően az európai nemzetek ugyanis a béke, az együttműködés és az integráció útjára lépve Belgiumot választották a főbb európai intézmények székhelyéül, a földrész fizikai, erkölcsi és spirituális újjáépítésére.
Si direbbe che il Belgio sia un ponte.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy Belgium egy híd, földrajzi és kulturális értelemben, észak és dél, a germán és a latin világ között. A találkozás a párbeszéd helye, ahol megtanuljuk, hogy saját identitásunkat ne bálványozzuk és ne tekintsük korlátnak, hanem egy befogadó térnek lássuk, amelyből kiindulva új szintézisekre törekszünk. Ez a híd elengedhetetlen ahhoz, hogy a békét építsük és elutasítsuk a háborút, hangsúlyozta a pápa. Európának szüksége van Belgiumra, hogy emlékeztesse őt történelmére, amelyet népek és kultúrák, székesegyházak és egyetemek az emberi ész vívmányai alkottak, de amelyet sok háború, uralkodási vágy is jellemzett, mely olykor gyarmatosításba és kizsákmányolásba torkollott. Európának szüksége van Belgiumra, hogy előre haladjon a béke és a népei közötti testvériség útján. Ez az ország mindenki emlékezetébe idézi, hogy amikor a legkülönbözőbb és legtarthatatlanabb kifogások alapján elkezdjük nem tisztelni a határokat és egyezményeket, a fegyverekkel szerzünk jogot a meglévő helyett, akkor kiborítjuk Pandora szelencéjét, amelyből erőszakos szelek kezdenek fújni, ide-oda cibálják a házunkat, és félő, hogy elpusztítják azt. Ebben a történelmi pillanatban azt hiszem, hogy Belgium nagyon fontos szerepet játszik. Közel állunk egy kvázi világháborúhoz, nyomatékosította Ferenc pápa.
La concordia e la pace infatti non sono una conquista che si ottiene una volta per tutte, bensì un compito.
Az egyetértés és a béke megteremtése folyamatos feladat és küldetés. Ha azonban elfeledjük a múltat, újra elbukhatunk, nem gondolva arra sok szenvedésre és keserves árra, amit az előző nemzedékek megfizettek. Belgium ezért is értékes az európai földrész emlékezete számára. Olyan állandó és gyors, kulturális, társadalmi és politikai intézkedésekre sarkal, melyek bátran és egyben óvatosan kizárják, hogy a jövőben a háború ötlete és gyakorlata járható opció legyen, mely katasztrofális következményekkel bír. Európa találja meg újra valódi arcát, fektessen a jövőbe, nyíljon meg az életnek és a reménynek, küzdje le a demográfiai válságot és a háború poklát. Ezt a két csapást kell elkerülnünk most, a háború poklát, mely világháborúba torkolhat, és a demográfiai telet, vagyis praktikusan szólva gyermekeket kell vállalni. A katolikus egyház régi és új reményt akar kínálni a családoknak, a társadalomnak és a nemzeteknek, segíteni a kihívások és próbatételek idején, abban a bizonyosságban, hogy az Isten által szeretett embernek örök hivatása a béke és a jóság. Az egyház szent és bűnös egyszerre. Ennek kapcsán a pápa kemény hangon elítélte a kiskorúak elleni visszaéléseket. Az egyház határozottan fellép e csapás ellen, meghallgatja és támogatja a sértett személyeket, az egész világra kiterjedő megelőző programokat dolgoz ki. A kiskorúak ellen elkövetett abúzus szégyen, amelyért bocsánatot kell kérnünk. Nem számít, hogy statisztikailag a családokban, a sport vagy az iskola világában követnek el több visszaélést, ha egy is megtörténik, elfogadhatatlan. Ferenc pápa Péter apostol utódaként imádkozik az Úrhoz, hogy az egyház mindig találja meg magában az erőt a tisztázáshoz, és ahhoz, hogy ne hasonuljon az uralkodó kultúrához, még akkor sem, ha az evangéliumi értékeket manipulálva használja föl, téves következtetéseket vonva le, melyek szenvedéshez és kirekesztéshez vezetnek.
Prego affinché i governanti sappiano assumersi la responsabilità, il rischio e l'onore della pace.
A pápa imádkozik a nemzetek felelőseihez, hogy vállalják felelősségüket, a béke kockázatát és dicsőségét, és képesek legyenek távol tartani magukat a háború szégyenétől és abszurditásától. Imádkozik azért, hogy tartsanak a lelkiismeret ítéletétől, a történelem és Isten ítéletétől, tekintetüket és szívüket mindig a közjóra fordítsák. Egyes országokban ugyanis ma a legnagyobb bevételt a fegyvergyártás hozza, fűzte hozzá a pápa, majd belgiumi utazása mottójával, a reménnyel búcsúzott hallgatóságától, mely Isten ajándéka, és a szívünkben hordozzuk.
Ferenc pápa a 600 éves Löwen-i Katolikus Egyetemen. A Szentatya belgiumi látogatásának apropója, a Löwen-i Katolikus Egyetem alapításának 600 éves évfordulója, amely az egyetemes katolikus kultúrtörténet szempontjából is alapvető jelentőségű, hiszen a világ legősibb ma is működő katolikus egyeteme. 5. Márton pápa 1425. december 9-én adta ki a Sapientiae Immarcessibilis, hervadhatatlan bölcsesség kezdetű bulláját, amely mintegy válaszként született a Brabanti hercegség fővárosa Löwen, illetve 4. János Brabant hercege és a város papsága egyetem alapításáit folyamodó kérésére. Kezdetben az egyetem 4 karból állt, bölcsészettudományi, kánonjogi, polgári jogi és orvosi karokból. 7 évvel később, 1432-ben a pápa engedélyezte a teológiai fakultást létrehozását is. Alig egy évszázaddal alapítása után az egyetemnek már mintegy 2000 hallgatója volt, és köztük oly nagy elmével is büszkélkedhetett, mint a jeles rotterdami Erasmus, aki 1516-ban Löwenben jelentette meg angol humanista barátjának, Mórusz Tamásnak Utópia című híres művét. Egy évvel később ő alapította meg a Löweni Egyetemen az Új Tudás Európai Iskolájában a Collegium Trilingvét, a háromnyelvi kollégiumot, a görög, a latin és a héber nyelv tanulmányozására. Az egykori löweni diák nevet viselő mai Erasmus program az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, amely mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hallgató külhoni tanulását tette lehetővé Európában, köztük sok magyar diák éppen löweni jelenlétét is. Az egyetem tanárai jelentős részt vállaltak a reformációra adott mértékadó katolikus válasz megteremtésében. A francia forradalom erői 1797-ben saját meghirdetett eszméjük, a ráció, a felvilágosodott ész ellenében felszámolták az egyetemet, ám a belga püspökség 1834-ben újjá alapította azt. Az egyetem híres könyvtára az első világháború német inváziója után 1914-ben leégett, de amerikai pénzből újjáépítették, ám a sok nemzet adományozása révén ismét kibővített könyvtár 1940-ben ismét tűzvész áldozata lett. A Löweni Katolikus Egyetem alapításától fogva egységes intézmény maradt egészen 1968-ig, amikor is 2 különálló egyetemre oszlott, a flamand nyelvű egyetemre, a régi löweni belvárosi székhelyén és a francia vallon nyelvű egyetemre. Az újvárosban, Louvain-la-Neuve-ben, amely körülbelül 24 kilométerre délnyugatra fekszik Löwentől. Mára a löweni egyetem egy óriási kutatóközponttá vált, amely nagy arányú fejlesztések révén egyik Európa első 10 egyetemének a maga több mint 60 ezer hallgatójával és 10 000 oktatójával. A löweni katolikus egyetem legismertebb magyar kapcsolata egyik legértékesebb nyelvemlékünk az Ómagyar Mária síralom, amelyet 1922-ben, vagyis még a flamand és a vallon rész szétválasztása előtt fedeztek fel az egyetemi könyvtár anyagában, az úgynevezett löweni kódexben. A szétváláskor páros páratlan katalógus számbeli szétválasztás útján a kódex a vallon részhez került. Mint hogy a kiváltására szánt csereanyag magyar részről a flamand könyvtár számára gyűlt össze, ezért Muzslai István jezsuita tanár, az egyetem híres közgazdaságtan professzora, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagja, először visszacserélte a könyvet a flamand könyvtár számára, majd végül a flamand könyvtár cserélte el az országos Széchenyi könyvtárral. A Löweni Katolikus Egyetemen híres személyiségek tanultak, mint például Adrián Florestan Broyens, a későbbi 6. Adorján pápa, az említett rotterdami Erasmus humanista tudós, Rembert Dodoens botanikus, Andreas Vesalius németalföldi orvos, anatómus, akit a modern anatómia megteremtőinek tartanak, aztán a 17. századi Cornelius Jansen, a róla elnevezett Jansenizmus nevű lelkiségi iskola alapítója, a 20. századból pedig a liberális felfogású Edvard Skillebex, domonkos teológus, a perui Gustavo Gutiérrez teológus, a felszabadítási teológia megalapozója, Georges Lemaître csillagász, az ősrobbanás elmélet megalkotója és a Kapuváról származó bankár, az euró atya, Lámfalusi Sándor.
Ferenc pápa beszéde a Löweni Katolikus Egyetem tanáraihoz. Tágítsák ki a határokat és váljanak nyitott térre az egyetemek. Pinteken délután a Löweni Katolikus Egyetem és a flamand hatóságok előjárói fogadták a Szentatyát, akit a rektor köszöntött, majd bemutatásra került egy videó a menekültek támogatásáról és az érintettek tanúságtételeiről. Ezt követően Ferenc pápa fordult beszéddel a jelenlévőkkel. A program végén köszöntötte az egyetem által támogatott menekült fiatalok képviselőit. Az 1425-ben pápai bullával alapított oktatási intézmény tanáraihoz szólva, a pápa hangsúlyozta az egyetem elsődleges feladatát. Átfogó képzést kínálni, hogy az emberek megkapják a jelen elemzéséhez és a jövő tervezéséhez szükséges eszközöket. A kulturális képzés valójában soha nem öncélú. Az egyetemek ne kockáztassák meg, hogy sivatagi katedrálisokká váljanak. Természetüknél fogva olyan helyek, amelyek új ötleteket és ingereket adnak az emberek életének és gondolkodásának, valamint a társadalom kihívásainak, vagyis generatív, újat ösztönző terek, mutatott rá Ferenc pápa. Majd arra hívta a tanárokat a Krónikák első könyvének idézete alapján, hogy terjesszék ki a tudás határait. Nem fogalmak és elméletek szaporításáról van szó, hanem arról, hogy az akadémiai és kulturális képzést létfontosságú térré tegyük, amely magában foglalja az életet és az élethez szól. A határok kiterjesztése, az ember és a társadalom számára nyitott térré válás az egyetem nagy küldetése, szögezte le Ferenc pápa. Ezt követően megállapította, hogy ambivalens helyzettel találjuk szemben magunkat, amelyben szűkek a határok. Egyrészt belemerülünk egy olyan kultúrába, amelyet az igazságkeresésről való lemondás jellemez. Másrészt, amikor az igazságról beszélünk egyetemi kontextusban és más területeken is, gyakran egy racionalista hozzáállásba esünk, amely szerint csak az tekinthető igaznak, amit meg tudunk mérni és meg tudunk tapasztalni. Az első tekintetében rámutatott arra, hogy a szellem fáradtsága jellemez bennünket, amely állandó bizonytalanságot és a szenvedély hiányát kelti bennünk, mintha hiába való lenne értelmet keresni egy olyan valóságban, amely megérthetetlen marad. Az igazság keresése fárasztó, mert arra kényszerít bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, kockáztassunk, kérdéseket tegyünk fel magunknak. És ezért a szellem fáradtságában jobban lenyűgöz bennünket a felszínes élet, amely nem tesz fel túl sok kérdést, mint ahogy jobban vonz minket a könnyed, kényelmes hit, amely soha nem kérdőjelez meg semmit. Másrészt a lélektelen racionalizmussal állunk szembe. Ma azt kockáztatjuk, hogy ismét beleesünk ebbe a technokrata kultúra hatására. Amikor az ember puszta anyaggá alacsonyodik, amikor a valóság a látható világ határain belülre van kényszerítve, amikor az ok csak matematikai és laboratóriumi, akkor eltűnik a rácsodálkozás, eltűnik az a belső csoda, ami arra késztet bennünket, hogy tovább keressünk, hogy feltekintsünk az égre, és kutassuk az elrejtett igazságot, amely alapvető kérdésekkel néz szembe. Miért élek? Mi értelme van az életemnek? Mi a végső célja és állomása ennek az útnak? A pápa idézte Romano Guardini egy gondolatát. Igazságunk törvénye azt mondja, hogy az ember csak akkor ismeri fel önmagát, ha felülről, önmaga fölé emelkedve, Istenből indul ki, mert létezését csak is belőle meríti. Rámutatott az egyetemi tanároknak, hogy a szellem fáradtsága és a lélektelen racionalizmus ellen tanuljunk meg mi is így imádkozni. Uram, tágíts ki határainkat! Kérjük, hogy Isten áldja meg munkánkat egy olyan kultúra szolgálatában, amely képes szembenézni a mai kihívásokkal. Majd köszönetet mondott, hogy kitágítva a határokat, befogadó teret teremtettek sok menekültnek, akik kénytelenek elhagyni hazájukat. Hangsúlyozta, erre van szükségünk. Egy határokat kitágító kultúrára, amely nem szektás és nem helyezi magát mások fölé, hanem éppen ellenkezőleg benne van a világ tésztájában, amelybe jó élesztőt hoz, amely hozzájárul az emberiség javához. Ez a feladat, ez a legnagyobb remény van rátok bízva. Legyetek az igazság nyugtalan keresői, és soha ne oltsátok ki szenvedélyeteket, hogy ne engedjetek a gondolatok lazaságának. Legyetek főszereplői a befogadás, az együttérzés, a leggyengébbekre és a világunk nagy kihívásaira való odafigyelés kultúrájának kialakításában, zárta beszédét Ferenc pápa a Löweni Katolikus Egyetem tanáraihoz. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja! Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja! Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja! Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja!
Széles katabó jó kedvébe, táncra perdül a lélek, hála ének.
Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja.
A szentek kórusa velünk együtt dalokba önti, szárnyas sípokon velünk együtt Istenét köszönti.
Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel,
Atya, Fiú és Lélek, öröm nélküle sehol nincsen áldás Szent nevének.
Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen halleluja. Mondjunk éneket örömmel, halleluja. Mondjunk éneket örömmel, szengjen 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 halleluja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vas Albert Magányosság erdejében című verséről a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélgett.
Laudétur Jézus Krisztus! In aeternum, amen. Tisztelt rádióhallgatók, a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium képviseletében Boholy Boglárka, Szögecki Sára, Takács Máté és Pálinkás Máté mai beszélgető társaim. A versekről kezdett sorozatunk utolsó adásaként a mai adásba Takács Máté hozott verset számunkra. Mielőtt elkezdenénk róla beszélgetni, hallgassuk meg a költeményt.
Vas Albert magányosság erdejében. Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak, én és valaki. Valaki, akit nem is ismerek. És aki mégis-mégis elkísér, akár meddig megyek. Valaki, akit mégsem ismerek. S van itt egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Valaki egyszer majd elém belép, és megfogja két tévelygő kezem, lecsókolja két könnyező szemem. Valaki majd az életembe lép, aki százszor több, mint az életem. Van itt egy álmom különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Ez itt a magányosság erdeje. Itt én vagyok csak, én és valaki. Valaki, akit nem ismerek, és akiről még tudnom sem szabad, bár jobban szeretem, mint magamat. Most hát ez volt a vers, és azért választottam ezt a verset, mert gyakorlatilag ez írja le legjobban az én Isten kapcsolatomat. Évek óta keresem Istent az életembe, ugye amióta már nem kisgyermek vagyok, de azt veszem észre, hogy nem tudok hozzá közelebb jutni, hanem inkább tulajdonságait ismerem meg, amelyek minél inkább megszerettetik őt velem, és erőt adnak, arra inspirálnak, hogy képes legyek más embereket is szeretni. Brenner János írta egyszer, ugye vértanú pap, hogy az Isten szeretete nem választható el a fele barát szeretetétől. Tehát, hogyha egy ember a fele barátaival sohasem találja a hangot, mindig összetűzésbe kerül velük, annak az lehet az oka, hogy Istennel nincs rendben a kapcsolata, és ugye az Isten kapcsolat hiánya pedig magányosságot okoz. Ez a világ pedig pont arra hajt, hogy elmagányosítsa az embereket. Gyakorlatilag ez a világ a magányosság erdeje, és azzal éri el ezt az állapotot, hogy túlhangsúlyozza az emberben az egót, az önmagát, az ént. Azt, hogy minden tőlem függ. Minden, amit el akarok érni, attól függ, mennyire akarom. És ez a vers nagyon szépen rávilágít arra, hogy nem, az élet fabatkát sem ér. Kietlen, magányos, sötét, ha csak nincs benne valaki, aki százszor több, mint az életem, valaki, aki képes lenne neki értelmet adni. És hát az ember, ahogy nő felfelé, ugye elkezdi keresni a létének az értelmét, hogy nagyon szép meg jó, hogy vagyok, de ennek az egésznek akkor mi az oka? És hogyha megismeri Istent, és elkezd az ő útján járni, akkor Isten szépen lassan, úgy, hogy az ember képes legyen azt befogadni, elkezd az életébe értelmet önteni. Én emiatt választottam ezt a verset, de hát a ti gondolataitokra vagyok kíváncsi.
Ha szabad így fogalmaznom, azt hiszem nagyon jó húzás volt Vas Albertől, hogy a magányossághoz ugye az erdő fogalmát is hozzákapcsolta, mert hogyha egyfelől nézzük az erdőt, akkor ez egy olyan hely, ahol nagyon könnyen el tudunk tévedni, főleg, hogyha egyedül vagyunk. Ott van bennünk egy hihetetlen bizonytalanság, akár mondjuk olyan helyre érkezünk, ahol több ösvény is van, akkor ugye a döntés, a választás az, hogy merre folytatjuk az utunkat. És ott van az is, hogy mondjuk esetleg a sötét lesz, na akkor mi lesz velünk, hogyan jutunk haza. Végig ez az egyfajta bizonytalanság. Ugyanakkor, meg hogyha a másik oldalát nézzük, akkor meg az erdő, a természet pont az a hely, ahol igazából valójában meg tudjuk önmagunkat találni, és bennünkben azt a valakit, akit Istennek hívhatunk. Mert ott van egy olyan hihetetlen, tökéletes harmónia, ott találhatjuk meg az összes olyan teremtményt, élőlényt, akit Isten teremtett, és amelyet ember nem tud alkotni. És itt döbbenhetünk rá igazából, hogy mi is az életünknek, illetve ennek az egész világ mindenségnek az értelme, és hogy mi az az összhang, amikben talán nekünk is, embereknek kéne élnünk.
Ahogy Sárinak, nekem is az erdő fogott meg először, de nekem az, hogy az erdőben ugye sok fa van, és sok élőlény, tehát hogyha mondjuk elmegyünk egy erdei kirándulásra teljesen egyedül, akkor sem kell félnünk, mert van más teremtmény, aki ott van körülöttünk. Lehet, hogy félünk tőlük, de szerintem nem kellene, mert Isten nem azért teremtette őket, hogy féljünk tőlük, hanem tényleg egy egész földet alkossunk velük, egy egész élőhelyet. És az életben is vannak olyan emberek, akikkel félünk, vagy akikkel nem szeretünk találkozni, de Isten úgy vezet minket, hogy találkozzunk velük, és hogy ne féljünk többet hogy tőlük, hogy találkozunk velük, vagy beszélnünk kell velük, hanem tényleg az, hogy együtt élünk velük, mondjuk nap mint nap, vagy lehet, hogy nem nap mint nap találkozunk, csak egy hónapban egyszer, de mégis találkoznunk kell velük, és ugyanolyan, mint az erdőben a sok fa, mi is ugyanolyanok vagyunk itt a földön.
Az erdő egyébként is Vas Albertnél visszatérő motívum, vagy legalábbis a természet. Hát amennyire én ismerem, olyan túl sok művét nem ismerem, de az a pár, amit hallottam, abból azt szűrtem le, hogy Vas Albertnek fáj az a környezet, amiben él. Fáj benne az istentelenség, fáj benne a szeretetlenség, az igazságtalanság, és ezt a megbomlott emberi környezetet állítja szembe mindig az egészséges természettel. Tehát olyanok akár a meséi versei, hogy példázatok a természetből, állatvilágból, növényekből, és mindig azt tükröződik belőle, hogy ők még tudják, hogy hogyan kellene élni helyesen, meg jól, együtt, és mi emberek pedig nem. Ebbe persze beleszól Vas Albertnek a történelmi környezet, ugye a nemzetiségi meg nem értettség, vagy kitaszítottság az életéből, meg a emigráns létezés is, de nagyon gyakori nála ez a természet és az erdő utáni sóvárgás, és megnyugvást is az ad neki, hogyha ha sétálhat az ilyen harmonikus környezetben.
Nyelvtanórán mostanában tanulunk úgymond azokról az eszközökről, amiket a költők használnak a verseiben, és szerintem az egyik legjobb az az ellentét. És azért, mert elénk állítja, valamikor homályosan, de valamikor teljesen úgy szárazon így a képünkbe mondja gyakorlatilag, hogy nesze, tessék, itt van ez az ellentét, döntsd el, hogy melyik vagy egyáltalán, vagy te hogy gondolod. És ebben a versben rengeteg ellentét van. Tehát eleve az, hogy megfogalmazza, hogy van egy álmom, különösen szép, és különösen mégis fáj nekem. Tehát, hogy milyen lehet az az álom, ami szép és fáj nekem. Meg az a gondolat is, hogy ugye egy magányos helyen vagyok, de mégis ott vagyok én és valaki. Tehát azért az már mégsem annyira magányos. És ez szerintem fantasztikusan tükrözi magát azt, hogy mi játszódik le egy ember lelkében. Szerintem mi emberek vagyunk azok a lények igazából, akik az ellentétek és a teljes összevisszaságnak meg a zavarnak vagyunk a megtestesítői. Tehát egyszer ezt gondoljuk, másszor azt gondoljuk, és nagyon kevés alkalommal van szerintem, amikor kifejezetten azt tudjuk mondani, hogy na én most ezt érzem. Nem, mert mindig van bennünk valami kételkedés, vagy bizonytalanság, hogy nem lehet, hogy inkább mégis a másik. És igazából ez az, ami tökéletesen megtalálható ebben a versben, és szerintem ez a hihetetlen kiszámíthatatlansága az embernek abból van, hogy az Isten szabad akaratot adott nekünk. És ez a szabad akarat szerintem ez egy olyan hatalmas dolog, amivel egyszerűen sokszor nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogyha az Isten megmondja, hogy figyelj, ezt csináld, akkor az ember azt csinálja, mert az a feladata, mert azt mondta neki az Isten. De nekünk azt mondta, hogy nem, neked itt több választási lehetőséged van, többször el fogsz tévejedni, de neked az a feladatod, hogy igenis, megtaláld az utadat, és eldöntsd az ellentétek és a mindenféle érzelmek mellett, amelyek benned zajlanak, hogy melyik az az út, amit neked választanod kell.
Érdekes a versben az is, hogy milyen a szerzőnek a viszonya ehhez a valakihez. A harmadik sorban azt írja, hogy akit nem is ismerek, az utolsó előttiben pedig azt, hogy akiről még tudnom sem szabad. Mégis úgy tűnik a versből, hogy nagyon nagy a bizalma e felé, az ismeretlen valaki felé. És a valakinek is nagy a bizalma ő felé, mert azt írja, hogy elkísér akármeddig megyek. Mindannyiunkat sokan kísérnek az életünk útján, de azért nem akármeddig. Arra nagyon kevesen képesek, és teljes egészében talán senki az emberek közül, hogy bennünket akármeddig elkísérjenek. Ez ad egy titokzatosságot a versnek, és bár nem írja nagy V-vel, de gondolom mindannyian érezzük, hogy ez a valaki, ez az Isten lehet az életében.
Szerintem félelmetes az az érzés, amit mondjuk például az a sor mond ki, hogy ugye, aki mégis mindig elkísér, akármeddig megyek, valaki, akit mégsem ismerek. Tudja, hogy valaki ott van mellette, de mégse tudja, hogy ki az. Ugye megint egy újabb ellentét, egy gyakorlatilag egy homály, és azt gondolom, hogy nem csak mondjuk itt a költő, hanem mi magunk is rengetegszer vagyunk így, hogy az emberi voltunk miatt sokszor nem tudunk bizonyos falakon átlátni, nem tudunk valamiken túljutni, és sokszor talán mi akaratunkból, vagy egyszerűen, mert emberek vagyunk, nem tudunk odáig eljutni, hogy megközelítsük az Istent. Tehát az meg már szinte teljességében mondhatni egy lehetetlen, hogy teljesen, tökéletesen megértsük az ő lényét. De hogy sokszor arra sem vagyunk képesek, hogy megértsük, ez szerintem, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szeretem éppen ezért a verseket, mert mikor így ilyet így kimond az embernek, valaki így ezt leírja, akkor kezd el ezen gondolkozni. És ezelőtt lehet, hogy nem jutott volna ez eszembe, ugyanakkor pedig most, hogy így visszagondolok így eddigi életemre, rengetegszer volt olyan helyzet, amikor igenis lett volna alkalmam őt minél jobban megismerni, és mégis kihagytam. Mert ott volt bennem az a félelem, amely talán az ókori keresztény emberekben is benne volt, az a hihetetlen, rettenetes, kegyetlen Isten kép, hogy na, azért ezt eddig nem. Tehát, hogy nem merünk elmenni egy apa-gyermek kapcsolatba, egy ilyen fajta szeretetbe. Letudjuk azzal, hogy ő a nagyfőnök, nem szabad, hanem igenis egy idő után már teljesen egy tökéletes szeretetnek kéne kialakulnia.
Mondjuk ezzel kapcsolatban csak azt tudnám mondani, hogy ebben igazad van, Sára, de nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ugye ne csak ez a hideg úr és szolga közötti szeretet legyen, hanem valami bensőségesebb, de ezzel rettentően könnyű elmenni olyan irányba, ami már helytelen, mert túl lazán veszi esetleg az Istennel való közvetlenséget. Tehát a mai ember nem érzi ezeket a határokat, főleg, hogy az életében ugye minden összemosódik lassan, főleg a jó és a rossz közötti határok.
Erről viszont eszembe jutott egy gondolat, melyet egy lelki gyakorlaton hallottam, úgy szól, hogy van bennünk valaki, aki mindent jobban tud, mindent jobban akar, és mindent jobban csinál, mint mi magunk. És ha erre rádöbbenünk, hogy az a valaki gyakorlatilag nem csak, hogy egy magányosság erdejében van velünk, hanem bennünk lakozik, és megtaláljuk őt, akkor onnantól képesek leszünk vele összhangban működni.
Így már sokkal érthetőbb, ez igaz. Kocsis Fülöp görögkatolikus püspökatyának is volt erről egy szép gondolata, hogy az ember gyakorlatilag akárhová megy, akárhol van, lehet ez börtön, vagy gazdagság, bármi, meg tudja szólítani Istent, mert ott van benne. Soha nem hagyja a saját lelkét lehelte bele.
Lelki gyakorlatoknak visszatérő motívuma, hogy Isten az, aki közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Az is érdekes erről a valakiről, hogy bár személytelen a versben, sőt többször kitér rá a szerző, hogy akit nem is ismer, de ez a valaki mégis egyszer azt írja, hogy elén belép, aztán azt, hogy életem belép. És hát utána meg annyira egyértelmű dolgokat csinál, hogy megfogja, lecsókolja kezét, arcát, szemét, tehát ennél közvetlenebb már nem is lehetne szinte ez a valaki. Ismét megvan ez az ismeretlenség, és talán a legintimebb kapcsolat.
Ugye ott van benne az, hogy az ember állandóan tevékenykedni akar, valamit akar csinálni, tenni, alkotni. Ugyanakkor rengetegszer van, hogy eltévejedik. Most, hogyha arra gondolok, hogy én hegedülök már jó pár éve, és az elején klasszikus hegedűt tanultam. Ott akkor mondhatni egy kicsit lehet, hogy eltévejedett a kezem, mert utána jöttem rá, hogy nekem nem ezt kell csinálnom, hanem mondjuk átmenni mondjuk egy népi hegedűre, és még ott sem volt egészen tökéletes, mert talán tavaly találtam meg azt, hogy igen, nekem ezzel mondjuk előadásokat, vagy esetleg templomban való éneklésekkor kell nekem ezzel aláfestő zenét úgymond szolgálnom. És innentől kezdve, amikor a kezembe veszem a hangszert, rögtön eszembe jut, hogy na most már úgy tűnik, hogy megtaláltam a helyemet, és már nem tévejek sem erre. Hogy hihetetlen, ahogy az Isten ezt is megfogja gyakorlatilag, és irányítja a két kezünket, és mondjuk nem csak fizikálisan, és vezet minket, és megmutatja, hogy melyik az a hely, ahol neked jó lesz, hogyha, és nem csak neked, hanem másik embereknek is, hogyha használod. Én igazából úgy tudom elképzelni, hogy elkísér, hogy akár mondjuk úgy is, hogy ez a valaki, ez mellettem megy. És ennél gyönyörűbb dolgot az Istentől, hogy úgymond lealacsonyodik hozzánk, ennél gyönyörűbbet én el se tudok képzelni. Egy nagyon kedves barátom mondta egyszer, hogy volt egy időszak, amikor a testvéreim már nem tudtam olyan jól megértetni, amit szerettem volna. És azt mondta nekem, hogy ahol ő van, az most neki a csúcs. És neked kell úgymond egy kicsit lealacsonyod hozzá, neked kell azon a szinten beszélgetned vele, ahol mindketten kölcsönösen meg tudjátok érteni egymást. És hazamentem, elgondolkoztam rajta, és azóta sokkal-sokkal másabb lett a helyzet, nyilván pozitív irányba. És hogy az Isten ezt meg tudja tenni, hogy hozzánk is így úgymond lealacsonyodik pozitív értelemben, ebből fakad az, hogy őszintén, és mindenről el tudunk vele beszélgetni, amiről csak szeretnénk.
Ebben a versben két sor nagyon utal arra, hogy Vasalbert számára ez az idegen nagyon-nagyon fontos valaki, nagyon fontos személy. Egyszer azt mondja, hogy százszor több, mint az élete, és a végén pedig azt, hogy jobban szereti, mint saját magát. És ugyanakkor az is megjelenik a versben, ennek a valakinek a cselekedeteivel, gesztusaival kapcsolatban, hogy jövő időt használ a szerző. Majd. Valaki egyszer majd elén belép, valaki majd az életen belép. Számomra ez azt tükrözi, hogy egy vágyat fejez ki a szerző talán. Vágyakozik az Isten után, és vágyakozik arra, hogy az Isten belépjen az életébe, megfogja kezeit, lecsókolja szemeit. És talán azzal, hogy vágyakozik rá, már meg is történik ez a dolog.
És annak ellenére, hogy egy kicsit szomorú a versnek a hangulata, végig ott érezhetünk egyfajta ürességet, tehát úgy ugye a magányt, ugyanakkor meg ezt a hihetetlen zavart, a végére valahol a fák sűrű lombja mögül előtűnik a napfény, és lezárja egy gyönyörű mondattal, hogy jobban szeretem, mint magamat.
Én szeretném megköszönni nektek, hogy kifejtettétek a gondolataitokat. Úgy érzem, hogy én ma nagyon sokat kaptam tőletek. Mindig megdöbbentő, amikor már csak ezekben az adásokban is látom, hogy egy-egy versről, amit valaki hoz, milyen sok dolog jut eszébe a többieknek, milyen sok értékes dolgot tudunk belőle közösen kibontani. Hát ezért jó a közösség.
Mai adásunkat és egyben a versekről szóló sorozatunkat egy imádsággal szeretnénk befejezni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária.
kegyelemmel teljes,
az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankus Zsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnal kettőkor híreket mondunk. Majd környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Ebben folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben Holló Gábor atyával, az Egri belvárosi főplébánia új káplánjával beszélgetünk, valamint az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium aktualitásairól szólunk. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A bölcsesség, amely felülről származik, először is ártatlan, azután békeszerető, szerény, jóra hajló, irgalommal és jótékonysággal teljes. Olvasom Jakab apostol levelében. Elgondolkoztató, hogy voltak és vannak olyan nem keresztények és nem hívő emberek, akik képesek kereszténység nélkül is ténylegesen a megbékélésre, és erre az elvre építik az embertárs és a nemzetek felé irányuló egyéni és közösségi magatartásukat. A büntetés és az ítélet nem a végső szava Istennek. Éppen azért a profétáknak sem lehetett ezek meghirdetése a kizárólagos feladatuk. A profétáknak minduntalan meg kellett szakítaniuk fenyegetéseiket, Isten az eltaszítottakat újból visszafogadja, pásztort és királyt ad nekik, aki maga lesz a békesség egy korlátokat nem ismerő új országban. Minden vallási megújulásnál megfigyelhető az, hogy hűséges hívők szembeszegülnek vele, míg olyanok, akik semmiképp sem voltak vallásosak vagy egyházias érzelműek, megtalálják általa Jézust és benne az új életet. Mi ilyenkor a teendő? Örülni, hogy Isten ilyen hozzánk, és mély hálával belátni, hogy mi sem magunk szereztük meg, vagy érdemeltük ki Isten szeretetét, hanem hívőket és hitetleneket egyaránt az ő kegyelme borított be minket. Add, Uram, hogy mindig igen tudjak mondani minden új valósághoz és új helyzethez. Adj nyitott, kereső szívet, mely nem zárkózik el semmitől és senkitől. Nyisd ki szememet, hogy saját szegénységemben észrevegyem a te kegyelmed erejét, hogy így nyilvánvalóvá legyen előttem dicsőséged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,